Na, szóval a múlt órán elkezdtük a kvantumfizikának a történeti alapjait megbeszélni. Három olyan kísérletet mondtam el, amelyeket nem lehetett klasszikus módon megmagyarázni. Ugye a mai az utolsó óra, tehát egészen biztos, hogy a 42-től 44. fejezetig az még elvileg a fél év anyagának a része, azt nem fogjuk tudni befejezni, de maximum azt kérdezem a múlt csütörtöki meg a mai órából vizsgán, maximum, de az is lehet, hogy tulajdonképpen elő se fordul majd a vizsgán ez a rész, ami szerepel előadáson. Ezeket csak azért olvassák el végig, mert az jó felkészítés lesz majd a fizika 3-ra. Előkészítés, és jól ilyen olvasmányosan van ez leírva. Na most a feketetes sugárzásból az volt a furcsaság, nem lehetett megmagyarázni azt a spektrumot másképpen, csak úgy, hogyha feltételeztük, Plancknak a gondolata volt ez, hogy egy rugóra függesztett test, az nem vehet fel tetszőleges energiaértéket, amit nagyon furcsáltunk, mert miért ne vehetne föl, de aztán kijött, hogy ez nem volt ellentmondásban azzal a mindennapos tapasztalatunkkal, hogy egy rugóra függesztett testet tetszőleges amplitúdóval tudunk rezegtetni. Azért nem volt ellentmondásban, mert kiszámoltuk, hogy még hogyha elfogadjuk is Plancknak a feltevését, hogy nem lehet tetszőleges amplitúdóval rezegtetni, a mindennapi életben nem okoz ez megfigyelhető következményeket. Mert annyira közel vannak egymáshoz a megengedett amplitúdóértékek, hogy ez kimutathatatlan, ez a kvantumos hatás a mindennapi életben. Tehát ettől még lehet igaz az atomi méretekben. Jött a fotóeffektusnak az áttekintése, tehát hogy egy fém céltárgyat fénnyel megvilágítunk, és annak hatására elektronok lépnek ki belőle, és valamilyen áramkörben áramot mérnek. Ennek a különféle, szóval ezt áttekintettük a múlt órán, hogy mi volt ebből a tökéletesen megmagyarázhatatlan dolog több is a klasszikus fizika szempontjából, és az volt a fő következtetés, hogy a fényt nem lehet elképzelni úgy, hogy az egy hullám. Nem lehet azt elképzelni a fénnyel kapcsolatban, hogy az egy ilyen folytonos hullámzás se az elektromágneses térnek, pedig ezt tanultuk a Maxwell egyenletekből, mert hogyha letekerjük az intenzitást, akkor nem ez történik. Garantáltan nem ez történik, hogy egyszerűen az amplitúdója szépen folytonosan csökken, hanem kiderült, hogy úgy kell elképzelni a fényt, a nagyon intenzív fényt, tehát ez nem jó kép, helyette úgy kell elképzelni, hogy ilyen kis energiaadagokban jön az energia, csomagokban, ezeket úgy hívta Einstein, hogy fotonok, fénykvantumok, és hogyha nagyon erős a fény, akkor sok ilyen kis csomag jön időegység alatt, ha gyenge a fény, tehát letekerjük az intenzitást, akkor csak annyi változik, hogy ritkán jönnek ezek a nagy, erős energiakvantumok. És akkor ezzel meg lehetett magyarázni a fotóeffektusnak nagyon meglepő aspektusai. Compton-szórás az meg ennél még tovább ment, és onnantól kezdve már még inkább ilyen kis golyócskának hajlamos az ember elképzelni a fény energiaegységet, mert a Compton-szórás az meg az volt, amikor egy elektront besugárzunk fénnyel, és azt tapasztaljuk, hogy a különféle irányokban az elektron az olyan fényt sugároz ki a kölcsönhatás után, ami más hullámhosszú, amit a klasszikus fizika nem bírt megmagyarázni. Miért lesz más hullámhosszú az egyes irányokban kisugárzott fény, amit az elektron egy ilyen kölcsönhatás után sugároz? És úgy lehetett viszont gyönyörűen megmagyarázni, hogy nem hullámként fogtuk fel a fényt, hanem megint csak ilyen kis golyóskaként, aminek viszont van impulzusa is, meg energiája is. És az ütközést pedig fölírtuk, az ütközésre fölírtuk az impulzus megmaradás törvényét, meg az energia megmaradást relativisztikusan, és abból kijött az, hogy minthogyha egy kis golyócska ütközne egy másik golyócskával, és ahogyan visszapattannak egymásról, ez már lassabban fog, nem lassabban, mert a foton az mindenképpen ugyanakkor a sebességgel megy, de az, hogy az impulzusa kisebb lesz, az itt nem egy lassabb mozgásban nyilvánul meg, hanem abban, hogy eltolódik a hullám hossza, furcsa módon. És ennek az volt a feltétele, hogy a magyarázat helyességének a feltétele, hogy egy fotonnak az impulzusát egy ilyen képlettel kellett felírni benne. Egy univerzális állandó, ez Planck állandónak neveztük, per a hullámhossz. Hogyha a hullámnak fogjuk fel a fényt, annak megfelelő hullámhossz. Tehát milyen színű. Ez mind a múlt órának az anyaga. Most folytatjuk a történeti áttekintést. A következő furcsaság, ami teljesen megmagyarázhatatlan klasszikus modellel, az a gázok vonalas színképe. A múlt órán az első példánk az a fekete testnek a színképe volt. Hevítünk egy nagy darab feketére festett fémtömböt mondjuk, befestjük feketére, hevítjük, akkor annak a spektruma az ilyen szépen folytonos spektrum a lambda függvényében. Kiderül, hogyha ugyanezt csináljuk gázokkal, akkor egyáltalán nem ezt látjuk, hanem, tehát mondjuk itt van egy edényben gáz, és mondjuk azt hevítjük, és nézzük, hogy milyen sugárzás bocsát ki, ezt úgy hívják, hogy emissziós spektrum. Tehát milyen lambdák jelennek meg, akkor az már nem egy valamilyen intenzitása, nem egy ilyen folytonos vonalas színkép lesz, mint a fekete testnél, hanem teljesen diszkrét vonalak lesznek benne, különböző intenzitással. Ilyen vonalas színkép. Ráadásul az, hogy ezek hol vannak, milyen lambdáknál, ezek a vonalak, lambda 1, lambda 2, lambda 3, stb. Hogyha ezt oxigéngázzal végezzük ezt a kísérletet, akkor előre lehet tudni, hogy ezek a lambdák micsodák. Ha hidrogéngázzal, akkor valahol máshol vannak ezek a lambdák, de az is jellemzően leírja a hidrogén. Tehát mindig arra a gázra jellemző helyeken vannak ezek a csúcsok, ami itt be van zárva. Ezzel azonosítani lehet a gázokat. Ez működött már mondjuk a 19. század második felében, mint ilyen elem azonosítási technika, megállapítani, hogy egy gáznak milyen összetevői vannak, csak nem tudták a magyarázatot, miért pont azok a lambda értékek vannak ott. Sőt, a héliumnak a felfedezése az egy híres történet ezzel kapcsolatban, ha jól emlékszem, az 1868-ban történt az a része a dolognak, a történetnek, hogy a napnak a sugárzásának a színképét elemezték. És a napnak a sugárzása is olyan, hogy vannak benne, van rajta egy ilyen folytonos spektrum is, mert a nap az olyan, egy ilyen izzó gömbnek fogható fel, de vannak benne ilyen kicsúcsosodások is, ilyen diszkrét vonalak is. És az egyik diszkrét vonalnak a számértékének, a lambda számértékének nem felelt meg egyetlen földön addig ismert elem sem. És egyszerűen feltételezték, hogy a napnak az anyagában van egy olyan elem, amit a Földön addig még nem detektáltak, addig sose. És azt elnevezték héliumnak, ugye a héliosz szóról, a nap görögül az héliosz. És csak később tudták izolálni földi körülmények között a héliumgázt. Tehát a hélium az ilyen közvetett módon, színkép alapján lett felfedezve. Na most, hogyha ugyanezzel a gázzal egy másik fajta kísérletet csinálunk, itt van egy átlátszó tartályban, és oldalról megvilágítjuk, valamilyen fényforrással, mit tudom én, a nap sugarai érik, vagy valamilyen folytonos spektrumú fény forrással átvilágítjuk, akkor meg azt tapasztaljuk, hogy mondjuk ennek a folytonos lámpának, folytonos spektrumú lámpának lenne valamilyen spektrális eloszlása, folytonos spektrális eloszlása, de ehelyett most ugyanazzal a gázzal végeztük el a két kísérletet, ehelyett pont ezeken a lambda értékeken ilyen lyukak lesznek a spektrumban. Tehát az azt jelenti, hogy amilyen hullámhosszakon az első kísérletben kibocsátotta a fényt ez a gáz, pont ugyanazokon a hullámhosszakon szeret elnyelni is. Tehát ott sötét lesz. Elképzelje az ember, hogy azt látja egy ilyen ernyőn, hogy itt vannak a szivárvány színek, és a szivárvány színei között lesznek ilyen sötét vonalak. Ezt meg úgy hívják, hogy abszorpciós spektrum. Elnyelési spektrum. Nem lehetett tudni, hogy miért pont azokon a lambdákon van, ahol van. A hidrogén spektrumára történt, szóval először sikeres próbálkozás arra, hogy a számok között, a lambdák között valami matematikai összefüggést találjanak. Tehát sokáig nézték a számokat, és megpróbáltak valami képletet találni, amit kielégítenek ezek a számok. És a 1885-ben egy Balmer nevű svájci középiskolai tanár talált egy képletet, ami ezek közül a hidrogéngázra, a hidrogénnek a spektrumára, ezek közül leírt elég sok vonalat, vagy néhány vonalat, a következő módon. Ezt a képletet találta, ahol ez az R, ez egy RH, ez egy állandó, ez csak egy számérték, úgy hívjuk, hogy Rydberg állandó. Ugye ez egy negyed, csak direkt így írtam, hogy 1/2 a négyzeten, hogy ehhez hasonlítson ehhez a másik számhoz. Ez viszont egy egész szám, egy kettőnél nagyobb egész szám. És akkor itt látszik, hogy itt még egy pozitív számot kapunk, aminek a reciprokát véve kapunk egy számot lambdára, és az tök jól fitteli ennek a spektrumnak néhány számát, néhány vonalát. Ezek látható fényben, tehát látható fénynek bizonyos spektrumvonalai, amiket ez a képlet visszaad. De halvány elképzelése volt arra, hogy miért pont ez a képlet írja le. Akkor később, amikor már a spektrumnak a láthatóból kieső tartományát is vizsgálni tudták jól, tehát a nagy hullámhosszakat, infravörös, meg a kis hullámhosszakat, az UV, ultraibolya tartományát, akkor egy ilyen általánosabb képletet találtak. Ilyet, hogy nem, itt nem csak kettes állhat, hanem itt is állhat egy egész szám. Itt meg egy annál kisebb, annál nagyobb egész szám, hogy pozitív legyen a különbség. De mondom, a magyarázat az nem volt világos. Az világos volt, hogy valahogyan ez a hidrogén atomnak a szerkezetével, a fölépítésével függ össze, tehát egy atommal. Azért fontos az, hogy ezt gázzal végezzék, a kísérletet, tehát hogy gáznak a spektruma ez, mert a gázban van az, hogy az egyes atomok közötti kölcsönhatás az elhanyagolható. Ott tényleg ott mindenki úgy különállóan működik, és tehát valahogyan az atomnak a szerkezete adja meg itt a magyarázatot. Az atomnak a felépítésére, mivel ugye nem lehet látni se szabad szemmel, se mikroszkóppal egy atomot, optikai mikroszkópnak a felbontó képessége az nem elég hozzá, hogy megnézzük ténylegesen, hogy néz ki egy atom, ezért csak úgy spekulálni lehetett rajta, meg közvetett mérésekből megpróbálni kitalálni. Az első... tehát addig már elemi töltéseknek a léte az világossá vált, hogy a századforduló környékén, tehát hogy van például elektron, ami egy nagyon-nagyon picike kis elemi töltésegység, viszont az atomról meg lehetett tudni, hogy az semleges, annak nincs töltése. A Thomson-féle modell az első, ami megpróbálta ezt a kettőt úgy összebékíteni olyan módon, hogy azt feltételezte, hogy az atom az egy ilyen golyó, amelyben ami olyan egyenletesen pozitívan van töltve, és itt-ott el vannak benne helyezve elektronok. De az egész golyónak, ennek az ilyen, mit tudom én, ilyen zselészerű anyagnak lehet elképzelni, a töltése az pozitív. És akkor így biztosítva van, hogy semleges az atom, csak az a baj, hogy ez a modell ez nem jól működött. Tehát amikor itt kiszámolgatták belőle azt, hogy ez milyen frekvenciákon sugároz, hát, ilyen képleteket nem adott vissza. A következő lépés az a Rutherford-féle atommodell volt, azt egy kísérlet, tehát egy híres kísérlet tette szükségesé azt, hogy ezt az atommodellt ezt elvessék. Méghozzá az, hogy ez a könyvben jól le van írva, azt ott majd le lehet olvasni, hogy Rutherford azt csinálta, hogy töltött részecskékkel, úgy hívják, hogy alfa részecskékkel bombázott ilyen atomokat, és figyelte azt, hogy mennyire térülnek el. És hogyha az ember a számolásokat elvégzi, és a kísérleti eredményekre fitteli, akkor ez nem lehet igaz. Mert egy ilyen homogén eloszlású pozitív töltés, az nagyon kicsi eltérüléseket okozott volna ezekben az alfa részecskékben, a pályájukban. Ehelyett azt tapasztalta Rutherford, hogy voltak olyan alfa részecskék, amik így visszapattantak. Egyszerűen nem jöhet ki ez az eredmény egy ilyen atommodellből. Egy olyanból viszont kijöhet, aminek a pozitív töltése, csak annyit kellett feltételezni, hogy pozitív töltése sokkal kisebb helyen van, mint az egész atom mérete. Tehát így összpontosulva van egy picike helyre, ezt úgy nevezték akkor el, hogy atommag, és akkor az elektronokat még valahol be kell ide tenni az atomba, például azok meg így keringjenek körülötte, az atommag körül. Mint ahogy a bolygók keringenek a nap körül, a Coulomb erő hatására. Ennek is még voltak hiányosságai, ennek a modellnek. Hiányosságok, az egyik az az, hogy nem magyarázta meg a vonalas színképet. Miért lesz vonalas egy ilyen struktúrának a színképe? Illetve azt megbeszéltük még az elektromágneség tamban, hogyha egy töltés gyorsul, például egy dipol antennában a töltések gyorsulnak, mert ilyen színuszos mozgást végeznek, akkor sugároz. Elektromágneses sugárzást bocsát ki. Na most egy elektron, ami körpályán mozog, az gyorsul, mert centripetális gyorsulása van. Muszáj lenne neki sugároznia. Tehát ki lehet számolni, hogy rettentő gyorsan, tehát ilyen stabil mozgás nem valósulhat meg. Mert ez ellentét, tehát ez nem tökéletesen ugyanaz az eset, mint a nap körül keringő bolygók. Az stabil, az az idők végezetéig fönt tud állni, hogy a nap körül kering egy bolygó. Ez nem állhat fönt, mert ez töltött részecske. És a töltés az, hogyha gyorsul, ugye gyorsul, mert van neki centripetes gyorsulása, sugározza az energiát. Tehát pillanat alatt kisugározza az energiát, ki kéne sugározni az energiát, tehát csökkennie kéne az energiájának, és bele zuhanna ilyen spirális pályán az atom magba. Tehát azt sem tudja megmagyarázni ez a képlet, vagy ez a kép, hogy miért nem sugároz az elektron. Miért nem sugározza ki az összes energiáját a pillanat törtrésze alatt, mikor klasszikusan minden törtésre ezt tapasztaljuk? Miért higgyük el azt, hogy atomi méretekben egyszer csak ez a jelenség már nem zajlik le? Tehát ez volt eddig a két atommodell, most akkor jön Bohrnak az atommodellje 1913-ban, ami sokkal sikeresebb volt, mint az eddigi kettő, mert mindenféle dolgokat és egymástól igen távol eső kísérleti tapasztalatokat, már úgy értem, hogy különböző kísérletekben tapasztalt dolgokat, meg tudott magyarázni. Viszont nagyon furcsa feltevésekkel kellett élnie. Tehát feltevések. Az egyik az az, hogy alapvetően elfogadta ezt a Rutherford-féle modellt. Tényleg, az elektronok azok körpályán keringenek az atommag körül. Rögtön felvetődik a kérdés, de akkor miért nem sugároz az elektron? Tehát ide visszajutottunk ehhez a kérdéshez. Erre Bohr válasza csak. Azért, mert ebből kijön az igazság. Csak. Semmi mással nem bírta megindokolni, csak. De tehát ide fölírhatjuk, az elektron körpályán keringenek az atomok körül, de eközben nem sugároznak. Miért csak? Hogyan sugároz egyáltalán akkor egy atom? Tehát először is ezek a körpályák, ezek nem lehet, második feltevés, ezek a körpályák nem lehetnek akár mekkorák, csak bizonyos sugáron keringhetnek az elektronok. Miért? Csak, mert ebből kijönnek majd mindenféle dolgok. Tehát ezek ilyen feltevések, ilyen olyanok, mint az axiom, mint a Newton axiomák, nem tudjuk miért, hanem csak úgy feltesszük. Mert kijönnek belőle dolgok. Tehát csak bizonyos pályák stabilak. Csak bizonyos körpályák stabilak. Tehát ezek azok a pályák, ahonnan nem sugároz az elektron, hanem valamiért nem követi a klasszikus fizikát, hanem csak úgy kering körbe-körbe. Csak előrevetítem, hogy ezt nem kell komolyan venni, ezt a modellt, mert ez nem igaz. Sok mindent megmagyaráz, de nem igaz az, hogy az elektronok körpályán keringenek. Nem igaz. Meg hogy stabil, ilyen fix sugarú körpályánk vannak, az se igaz. Tehát ez egy egyszerűsített modellnek bizonyult később. Azért kell módosítani, egy modellt mindig csak akkor kell módosítani, hogyha ellentmond a valósággal, mert egyre finomodtak a mérések, és akkor kiderült, hogy ez már ellentmond a mérésekkel. De amíg még bizonyos mérési pontoság nem volt elérve, addig ez a modell, ez az egyszerűsítő négy feltevés, amit ide fölírunk, nagyon jól visszaadta azokat a méréseket. A harmadik az az, hogy az elektron akkor sugároz, tehát akkor bocsát ki fotont, most már akkor a fotonképet föl lehet használni, akkor bocsát ki fotont, ha az egyik stabil pályáról egy másikra átugrik. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nem ez a piros görbe az elektronnak a röppályája, nem csinál ilyen spirális mozgást be az atommag felé, hanem azt csinálja, ez szerint a feltevés szerint, itt van az atommag, mondjuk itt keringett az elektron, Egyszer csak itt kering az elektron. Nem tudjuk, hogy hogyan került innen ide. Itt is stabilan keringett, azt se tudjuk miért. Ugye az volt az első feltétel, csak. Itt is stabilan keringett, itt is stabilan keringett, a kettő között egyszer csak így átugrott, és ezt az energiát, ezt kibocsátja egy foton képi, foton formájában, amelynek az energiája H-szor F. Tehát E Tehát az energia megmaradás az továbbra is igaz, ilyen módon, hogy E2, ez a kettes számú pályának az energiája, mínusz E1, az az egyesé, az sugárzódik ki. Tehát a maradékot ez kisugározza. Vagy fordítva is el lehet képzelni, tehát hogy itt ebben az alsóbb energia állapotban tartózkodott az elektron kezdetben. Szépen békésen keringett és nem sugárzott energiát, ugye az első feltevés. Az ilyen. Majd egyszer csak jött egy foton, aminek az energiája az pont akkora volt, hogy egy következő megengedett pályára őt fölugrassza, és akkor hirtelen a foton az eltűnt, ő meg ide fölugrott magasabb energiaszintre. Akkor is ez az energia megmaradás igaz alapvetően ezni. Most már csak egy feltételezés van hátra, vagy egy ilyen posztulátum van hátra, ami megmondja, hogy ezeknek a pályáknak a sugarára mi a feltétel. Mi dönti el, hogy mekkora sugarúak lehetnek ezek a körpályák. A következő az dönti el, hogy úgy állnak be ezek a körpályák, a természet úgy állítja be őket, hogy az elektronnak az impulzus momentuma, emlékezhetnek rá első félből, hogy az impulzus momentum az az impulzus szorozva a sugár, hogyha körpályán mozog valami. Erre emlékeznek úgy nagyjából? Impulzus momentum, perdületnek is hívják. Impulzus momentum az az impulzus, m-szer v, szer a sugár, amin sugáron mozog. Ez nem lehet akár mekkora, hanem ez a h Planck állandó per 2 pi-nek az egész számú többszöröse lehet csak. Miért? Csak. Ez is csak, és ez is csak, de azért, mert ebből jön ki a helyes kísérleti adat. Ezért. Mivel ezt a H per 2 pit hosszadalmas leírni folyton, ezért ezt ehelyett egy ilyen jelölésbeli egyszerűsítést alkalmazunk, hogy H-vonás. H-vonás. Tehát a H-vonásnak az egész számú többszörösei lehetnek. Ugye csak akkor érhet valamit ez a négy feltevés, hogyha visszaad kísérleti eredményeket, és lehetőleg minél több kísérleti eredményt, és minél távolabbi területekről származó kísérleti eredményt helyesen visszaad, akkor ez nagyon jó, ez a négy feltevés. Tehát mi következik? A négy Bohr posztulátumból. Először is tehát itt van az atommag, itt van az elektron. Ja, és ez a hidrogénre vállalkozott. Tehát arra vállalkozott, hogy a lehető legegyszerűbb atomot, ami a legkisebb atomtömegű, tehát a legegyszerűbb struktúrájú, az biztos, annak a viselkedését visszaadja. Ez egyetlen pozitív töltésből és egyetlen elektronból áll. Az egyetlen pozitív töltés az a proton, az van itt az atommagban. Annak a tömege, ez is kijött a Rutherford-féle szórás kísérletekből, ennek a tömege sokkal nagyobb, mint az elektroné. Tehát tényleg jó ezt úgy elképzelni, mint hogy nap, meg egy bolygó. Tehát elvileg, hogyha két test kering, akkor azok egymás, tehát a közös középpont, tömegközéppont körül keringenek, ez a napra is, meg a bolygókra is igaz, de hogyha valamelyik, a kettő közül valamelyik sokkal nagyobb tömegű, akkor azt lehet állónak tekinteni. Lehet úgy venni, hogy ez áll, és csak ez kering körülötte. Egy ilyen elrendezésnek az energiája, az két tagból áll össze. A mozgási energia és a potenciális energia. Ugye, a mozgási energia, az, mi az atom maga az áll, ezért csak az elektronnak van mozgási energiája, 1/2 V négyzet. 1/2 V négyzet. A potenciális energia az meg mostani anyag, ZH anyag volt tulajdonképpen, hogy van két töltés, amelyek R távolságra vannak egymástól. Ide is egy E betűt írok, mert E-vel fogom jelölni a proton töltését is, meg az elektron töltését is. E-vel. Az egy E az 1.6 × 10⁻¹⁹ kulomb. Ennyi a számértéke. Csak az előjelében különbözik a kettő. Akkor az kulomb állandó szor E szer E per R. Ugye ez csak ide Q-kat szoktunk írni, azért ez kicsit furcsán nézhet ki, de ez az EH-nak az anyaga volt. Tehát potenciális energia. Ez az összenergia. Próbáljuk meg ennek a képletéből a V-t azt valahogyan kiküszöbölni, eltüntetni, a sebességet, sebességképletét. Azt úgy tudjuk, hogy felhasználjuk a körmozgásra Newton második törvényét. Tehát itt amiatt mozog körpályán ez az elektron, hogy hat rá a protonnak a vonzó ereje. Méghozzá ez egy elektromos erő, ami őt vonza. Annak a nagysága az K szor E négyzet per R négyzet. Ugye, tehát kulomb erőt írtam föl, K szor Q egyszer Q2 per R négyzet, csak az K szor E szer E per R négyzet, kulomb erő. Ez ugye eredő erő, ami az elektronra hat, gravitáció az nincs ilyenektől eltekintünk, mert sokkal erősebb egy atomon belül ez a kulomb erő, mint a gravitációs erő, az tökre nulla. Egyenlő M szer A. M szer, de ez egyenletes körmozgás, tehát az A az V négyzet per R. A gyorsulás, az a centripetális gyorsulás, magyarul. Ez jó, mert ebből kapunk egy, tehát ebből ki tudjuk fejezni a sebességet, sőt, közvetlenül akár a mozgási energiát is ki tudjuk fejezni. M 1/2 szer V négyzet, az a mozgási energia képlete. Azt úgy kapjuk ebből a jobb oldalból, hogyha elosztjuk kettővel, viszont megszorozzuk R-rel. Akkor a bal oldalt is el kell osztani kettővel, és meg kell szorozni R-rel. Akkor itt kaptunk egy olyan képletet a mozgási energiára, amiből hiányzik a V, mert azt kifejeztük más dolgokon keresztül a sebességet. Ezt meg ide vissza tudjuk írni. Tehát az jön ki a teljes energiára, hogy ugye az mozgás energia, tehát 1/2 V négyzet, amiről most már tudjuk, hogy 1/2 K szor E négyzet per R, mínusz K szor E négyzet per R. Tehát ez mínusz 1/2 K szor R négyzet per R. Ez jön ki. Itt ezt elraktározunk, sőt, ezt ide fölírom külön. Ez jön ki az összenergiára. Egy atomnak az energiája az mínusz K szor R négyzet per 2 R. Mit jelent az a tény, hogy ez negatív szám? Ha valakinek nagyon-nagyon jó memóriája van, és a múlt félben a Kepler törvényekre emlékszik, akkor a Kepler törvényeknél volt egy olyan, hogy egy bolygó, vagy egy égi test, ami a nap körül, a nap vonzás körébe bekerül, az, tehát Kepler, ez itt a nap, ha valami jön innen a világűrből, és úgy zúg el a nap mellett, hogy az energiája nagyobb, mint nulla, akkor hiperbola pályán fog a nap körül tenni egy kört, aztán elmegy a végtelenbe. Nem marad a nap vonzásába. Hiperbola pályán mozog. Ha nulla az összenergiája ennek a testnek, akkor parabola pályán mozog. Az is olyan, hogy nem marad a nap vonzásában, hanem elszabadul. Mellesleg még olyan is tudok említeni itt, hogy második kozmikus sebesség. A második kozmikus sebességet, mikor fölírtuk, akkor azt nézzék meg a múlt fél évi jegyzetben, azt úgy számoltuk ki, hogy hol lesz a földről mekkora sebességgel kell földobni egy követ, hogy már ne essen vissza, hol lesz annak a kőnek nulla az összenergiája. Mert egész addig, amíg negatív az összenergiája, addig visszaesik a földre. Addig egy kötött rendszer van, nem szabadul ki a földnek a vonzás köréből. Itt is ez van, és a napnál is az van, hogyha egy égitest az úgy mozog körülötte, hogy negatív összenergiával, akkor ellipszis pályán mozog körülötte. Ugye a kör az annak csak egy speciális esete. Tehát ott nem szabadul ki a napnak a vonzásából. Tehát kötött rendszer, úgy hívják, hogy kötött rendszer, egymáshoz van kötve a két test, esetén negatív az energia. Tehát ezen azért nem kell meglepődni, hogy negatív az összenergiája egy atomnak, mert ez pont azt fejezi ki, hogy egy atom az kötött rendszer. Az elektron az nem szabadult el a végtelenbe. Tehát ez az azt jelenti, hogy kötött rendszer. Na, most akkor azt nem használtuk még ki, tehát eddig ez még csak egy klasszikus számolás arra, hogyha valami kering egy töltés, egy másik töltés körül, akkor az egy ilyen kötött rendszer. Jó, ebben nincs meglepő. Ezt a bizonyos negyedik Bohr posztulátumot nem használtuk még ki, ami azt dönti el, hogy milyen pályák a stabilak, a megengedettek. Milyen sugarú körpályákat enged meg a természet. Ugye ez volt a negyedik Bohr posztulátum, hogy a pálya, tehát ez az impulzus momentum, ezt úgy hívják, hogy pálya perdület, impulzus momentum, ez legyen a H-vonás nevű univerzális állandónak egész számú többszöröse. A N az ugyanis pozitív egész szám. Ezt összekombináljuk ezzel az egyenlettel. A cél az az, hogy kapjunk egy olyan összefüggést, ami a pálya sugarakat megmondja nekünk, a megengedett pálya sugarakat. Mekkorák lehetnek ezek a pálya sugarak? Azt úgy kapjuk meg, hogy ezt, tehát ebből kifejezzük például a V-t. A V az N-szer H vonás per M-szer R, és azt beleírjuk ebbe. Tehát ebbe, amikor ami egy másik egyenlet az R és a V között, pályasugár és a sebesség között. Tehát magyarul kiejtjük az egyenletből a sebességet, tehát 1/2-szer M-szer V négyzet, a V négyzet helyett írjuk be ezt, hogy N négyzet, H vonás négyzet per M négyzet, R négyzet. Tehát ide csak beírtam ezt, amit a V helyébe kaptunk. Egyenlő 1/2 K-szor L négyzet per R. 1/2 K-szor L négyzet per R. Ja, itt az 1/2-ek, azok nem kellenek. Tehát ebből az R-re kapunk egy összefüggést. Ugye itt az R, most már színesen jelölöm, hogy jobban lesz látni, az R-t azt itt egyszerűsíteni lehet, meg ráadásul itt ezt az M-et is egyszerűsíteni lehet, és az jön ki az R-re, hogy N négyzetszer H vonás négyzet per M-szer K-szor E négyzet. Itt már nagyon sok a betű, majd mindjárt emlékeztetjük magunkat, hogy mik ezek a betűk. A H vonás az a Planck állandó per 2π, az M az az elektron tömege, K Coulomb állandó, 9×10⁹, E elektron töltése. Az N az meg egy egész szám, 1, 2, 3, stb. Tehát ez megadja az N-nedik pálya sugarát. Tehát ez az N-nedik megengedett pálya körpálya sugara egy hidrogénatomban. Na most, mire idáig eljutott Bohr, tehát 10-es évek, addigra már ismert volt az, hogy egy hidrogénatomnak kb. Mekkora a mérete. Hidrogénatomnak a mérete ezt ilyen termodinamikai, meg egyéb megfontolásokból ki lehet számolni, hogy a hidrogén atomnak a mérete az körülbelül 10 a mínusz tizediken méter. 10 a mínusz tizediken méter. Ez jön ki. Hát ebből sokféle sugár kijön. Sőt, ebből vadul különböző sugarak jönnek ki, mert attól függően, hogy az R helyébe egyet írok, ugye ez az R1, az ekkorka atomot eredményez, hogy itt ekkora pályán kering az elektron. Ha rögtön a következő pálya, kettőt írok, az négyszer akkora lesz. 1, 2, 3, 4, az már ekkora atom. A következő megengedett pálya meg kilencszer ekkora lesz. Az meg már ekkora atom. Tehát drasztikusan növekszik a hidrogénatom mérete, hogyha gerjesztem az elektront. Első megengedett pálya, második, harmadik. Hát nyilván az a méret adat, amire ez a számolás vonatkozik, az arra az hidrogénatomra vonatkozik, amiből a legtöbb van egy hidrogéngázban, márpedig a hőmérsékleti egyensúlyban az alapállapotú, legalacsonyabb energiaszintű ből van legtöbb, tehát ezt kell összevetni, ezt az R1-et kell összevetni ezzel a kísérleti adattal. Tehát az R1, ezt úgy hívják, hogy Bohr rádiusz, tehát a legalacsonyabb energiaszintű hidrogén atomnak a mérete a Bohr modellből számolva, az úgy jön ki, hogy itt az N helyébe egyet írunk, R1, tehát ott csak simán a H vonás négyzet marad meg per M-szer K-szor E négyzet. Tehát H vonás négyzet per M-szer K-szor E négyzet. Az ember beírja ide a számokat. H, azt fölírtok a múltban, hogy mennyi. M elektron tömege, K Coulomb állandó, E elektron töltése. Az jön ki, hogy 0,5 × 10⁻¹⁰ méter. Tehát annyira jól pontosan visszaadja a 10 a mínusz tizediken átmérőt, hogy ez egy óriási győzelem volt, úgymond, vagy óriási érv volt a Bohr feltételek helyessége mellett. Tehát ide valahogyan jelezzük, hogy ez volt az első, az egyik meggyőző eredmény, amit ez a modell, az elméleti modell elért. Meg tudta jósolni, hogy mekkora egy hidrogénatom, és az pontosan illeszkedett a kísérleti adatokra. Második, most, hogy már tudjuk a megengedett pályáknak a sugarát, ugye tehát a megengedett pálya sugarak, akkor azt Rn-nel jelöljük, amit ide már egyszer fölírtunk. akkor ne kelljen mindig ezt a sok betűt leírni, ezt ennek a helyébe be tudjuk írni az a Bohr rádiusz, tehát az R1-et, és akkor az N négyzetszer R1. Tehát van egy ilyen alapvető, alapsugár, az a legkisebb sugár, és annak az N négyzetszeres, egy 4-szerese, 9-szerese, 16-szorosa, 25-szörös, stb. Ez a megengedett pálysugarakra vonatkozó egyenlet. Ebből a megengedett energiaszintekre is kapunk egy egyenletet. Tudnék, ezt azért hagytam fönn a táblán, mert látszik, hogy az energia és a pálya sugár között egyértelmű kapcsolat van. Egy per. Tehát ilyen konstans per R. Klasszikusan nincsenek ilyen megengedett pályák, minden pálya megengedett, akárhol lehet az elektron klasszikusan, mint ahogy egy bolygó is, akármilyen messze lehet a naptól. Ennek megfelelően az energiája is akármilyen értéket fölvet. De itt, mivel a pályák csak ilyen diszkrétek lehetnek, azokat, ha ide beírom, az energiák is csak diszkrétek lehet. Tehát ide beírjuk, ide, ezt, hogy az n-edik megengedett energia az minusz k-szor L négyzet per 2-ször az R, N, azaz minusz K-szor L négyzet per 2-ször a Bohr rádiusz, szor 1 per N négyzet, az N négyzetet, azt így külön írtam le. Ez is egy olyan képlet, ahova most már mindent be tudunk írni, a K-t, a Coulomb állandót, elektrontöltése négyzeten, per az R1-et, azt most számoltuk ki, meg ide egész számokat, különböző egész számokat. N-egyenlő, 1, 2, stb. Tehát tudjuk ábrázolni az energia szinteket. Megengedett diszkrét energia szinteket. A következő módon, tehát itt vannak az energiák, hogyha, és ez a null szint, rögtön az első energia az akkor, tehát azt úgy kapjuk meg, az E1-et, amikor ide az N helyébe egyet írunk. Ez az E1. Erre kijön, hogyha itt beírjuk a számokat, és nem zsúlban számoljuk, mert nagyon pici lesz a zsúlban kifejezett érték, hanem elektron voltra számoljuk át, hogy mínusz 13,6 elektron volt. Az elektron volt és a zsúl között az átszámítási tényező az az elektronnak a töltése, 1,6 × 10⁻¹. Tehát kijött ez. Ugye mi is ez a szám? Ez az, amikor az N helyébe egyet írok. Tehát az E1, ezt külön le is írhatjuk, ez mínusz K szor L négyzet per 2R1. Egyenlő, erre jött ki az, hogy mínusz 13,6 elektron volt. Rögtön a kettes számú energiaszint, tehát ez univerzális állandóknak a kombinációja, ennyi jött ki belőle. A kettes számú energiaszint az akkor lesz, amikor ez meg van szorozva egy negyeddel. Ugye, mert 1 per 2 a négyzeten. Egy negyeddel, tehát az rögtön, az itt van. Tehát hol vannak az energiaszintek? Itt, aztán itt. A következő az E3, akkor már egy kilenced, de lesz csak az E1-nek, tehát az már még sokkal közelebb lesz a null szinthez. Aztán és így tovább, itt sűrűsödnek. Ahogy az N tart a végtelenhez, ez a képlet, ez egyszer csak nullát ad. Ugye, tehát az E, hát ezt így leírhatjuk ilyen furcsán, hogy E végtelen, az nulla. Tehát a végtelenedik energiaszint, N helyébe végtelent írunk, az pont a nulla. De mit jelent az, hogy nulla energia? Azt már mondtam az előbb, hogy az azt jelenti, hogy akkor, gondoljanak a második kozmikus sebességre, akkor a sebességekkel, vagy akkor energiával kell rendelkezni egy kőnek, hogy már kiszabaduljon a Föld vonzásából. Hát itt is, akkora energiával kell rendelkeznie egy elektronnak, nullával, hogy elszabaduljon a proton vonzásából. Ugye ez abból is kijön, hogy az N egyenlő végtelen, tehát a végtelenedik energiaszint, N egyenlő végtelen, az végtelen pályasugárhoz tartozik. Tehát akkor energiával rendelkező atom, az már nem is atom, hanem az már külön van az elektron meg a proton. Ez az energiaszint különbség, tehát egy alapállapotú hidrogén atomnak az energiája mennyivel van messzebb az attól szükségestől, amekkora a proton és az elektron szétválasztásához kell. Ezt úgy hívják, hogy ionizációs energia. Mekkora energiát kell egy ilyen atomba befektetni, ionizációs, hogy külön álló objektumok legyenek. Elszabaduljon az elektron a protonnak a vonzásából. Akkor ekkora energiaszintet kell legyőzni. Ekkora energiát kell befektetni. Tehát ez az ionizációs energia. Az ionizációs energia az külön függetlenül mérhető, és hajszál pontosan ennyit adtak a mérések. Jó, tehát ez volt a második nagy, ezt lehet fölírni, hogy ez a második nagy eredménye a Bohr-féle modellnek, hogy helyesen, de tök helyesen visszaadta az ionizációs energiát. Tehát a második eredmény az ionizáció, a hidrogén atomnak az ionizációs energiájára vonatkozó helyes számadat visszaadása. Próbáljuk ki, hogy mit mond ez a Bohr-féle modell a kibocsátott, tehát egy atom által kibocsátott fény frekvenciájára, hullámhosszára. Tehát most jön az, hogy hogyan tudja megmagyarázni a Bohr modell a vonalas színképet, a hidrogén atomnak a vonalas színképét. Ugye úgy próbálja megmagyarázni, hogy ez volt a négy posztulátumból, hogyha emlékeznek, az első három az erre vonatkozott tulajdonképpen, hogy leugrik az elektron egy stabil pályáról, amit mondjuk valamilyen N2 jellemez, egy másik stabil pályára, amit mondjuk valamilyen N1 jellemez, és a kettőnek a különbségét kibocsátja, mint fotont. Tehát a kibocsátott foton energiája, tehát a kisugárzott foton energiája az így írható fel, itt van, a más, tehát ide azt kell írni, hogy a mennyivel volt magasabb energiaszinten, az elektron kezdetben, onnan leugrik egy alacsonyabb energiaszintre, mind a két helyre csak beírom ezt az energiaképletet. Csak egyik esetben N1 négyzetet, a másik esetben N2 négyzetet írok bele a képletbe.
Tehát például innen a hármas szintről itt tartózkodik az elektron, egyszer csak hopp, leugrik a kettes szintre. És közben kibocsát egy fotont.
Ennek a fotonnak az energiája a két szintnek a különbsége. Most én itt ezt nem úgy kell érteni, hogy ez a kettes energiaszint, meg az egyes energiaszint, nem is így kéne nevezni őket, hanem inkább úgy, hogy bocs, hogy E kezdeti és E végső. És akkor itt N2, N1 azok nem 2 meg 1 számokat jelentenek, hanem valamilyen nagy integer meg egy kisebb egész számot. Igen. Igen, igen, mert az energia képlete, az az n-ediknek az energia képlete, az k-szor L négyzet per 2 R1-szer N négyzet. Tehát ez csak egy ilyen sok, ha visszalapoznak, akkor sok-sok betű helyett ezt egyszerűsítő jelölésnek vezetünk be. Ez egy állandó. Az N függés az itt szerepel csak. Tehát itt és itt. És hogyha ebből kifejezzük a, tehát kiemelünk, amit kellett emelni, az a k-szor L négyzet per 2 R1, azt kiemelhetjük belőle, és akkor ami marad, az 1 per N1 négyzet, mínusz 1 per N2 négyzet. Amit így kaptunk, az a kibocsátott fotonnak az energiája. A kibocsátott foton energiája az h-szor F. Rögtön írjuk így, h-szor c per lambda. Tehát itt a bal oldal, csak fölírtuk még egyszer. Úgy, hogy a fotonnak a hullámhossza, a fénynek a hullámhossza is benne maradjon, benne legyen, akkor még egyszer leírjuk a jobb oldalt. K-szor L négyzet per 2 R1. Szer, ez az egész számokból képzett ilyen kombináció. És ez már kezd hasonlítani arra a képletre, amit az a középiskolai tanár, a svájci középiskolai tanár talált, csak ő 1 per lambdára talált azt a képletet. Tehát akkor ezt könnyű 1 per lambdát csinálni ebből, mert csak ezt a h-szor c-t, ezt át kell vinni a másik oldalra. Tehát k-szor L négyzet per 2 h-szor c-szer R1, ez lesz itt a zárójel előtt, és 1 per N1 négyzet mínusz 1 per N2 négyzet. Ennyi. Ez össze lehet hasonlítani, amit már egyszer felírtunk, ami csak egy magyarázat nélküli empirikus képlet volt. Tök ugyanaz. Hogy van benne ez az 1 per egész szám négyzet mínusz 1 per másik egész szám négyzet, meg van egy ilyen állandó. Ide, hogyha beírjuk a számokat, kiderül, hogy pontosan megegyezik azzal az állandóval, azzal a számértékkel, amit Rydberg állandónak írtunk fel. Nem írtuk fel a számértékét, de empirikusan volt az ismert. Tehát fittelték a megfelelő vonalak, tehát hullámhossz értékekhez. Tehát ezt ismerték, ezt a számértéket, és mikor ide beírták ezeket a betűket, behelyettesítették a számokat, kijött pont ugyanez. Tehát a Rydberg állandót is, meg ezt a spektrumnak a jellegét leíró képletet is teljesen jól visszaadta. Ez volt a harmadik nagyon meggyőző eredmény. Tehát a Bohr modell itt abba is hagyhatjuk, hogy három ilyen egészen különböző kísérleti eredményt ilyen nagyszerűen visszaadott. A 44. fejezet a könyvben az arról szól, azt tulajdonképpen a Bohr modellt alázza teljesen. Azt olvassák el, arra már nem lesz időnk, hogy szinte semmi nem igaz belőle. De mégis ennyire jól működik bizonyos kísérletek megmagyarázásában. Ami a leginkább nem igaz belőle, az, hogy az elektront úgy elképzelni, mint egy kis golyót, ami körpályán mozog. Azt nem lehet. Nem igaz. akkor most már csak kevés időnk van, úgyhogy még gyorsan tovább megyünk. A következő fontos dolog az az, hogy
ugye a fény nyel kapcsolatban az volt az egyik nagy furcsaság,
hogy vannak olyan kísérletek, amelyeket csak úgy tudunk leírni, megmagyarázni, hogyha hullámként képzeljük el a fényt. Tehát például a kétréses kísérlet, hogy világítjuk lézerrel a kétrést, és ilyen szép ilyen csíkokat látunk, az hullámként, tehát nem lehet úgy megmagyarázni, hogy kis golyóskák jönnek. És van olyan kísérlet, például a múlt órán megbeszélt kísérletek, amelyeket részecske viselkedéssel lehet csak megmagyarázni. Részecske viselkedéssel. A hullám viselkedés, és a kettő valahogy olyan értelemben, bár egymást kizáró, teljesen kizáró képek, mert valami vagy hullám, vagy részecske az agyunk számára, de egyszer egyformán igazak, ami azt jelenti, hogy egyik se igaz tulajdonképpen, csak nem tudjuk, mi az igaz. Nem tudjuk jól elképzelni a fotont, mert kis golyócskának elképzelni hamis. Hullámnak elképzelni hamis. De nem tudunk helyette mit csinálni, csak ezekhez a modellekhez nyúlunk, tehát ezekre szorítkozik a gondolkodásunk. Mert nem látjuk, az a baj, hogy nem tudunk olyan pici méretekbe lemenni. Nem tudjuk milyen. Tehát a kettőt azt valahogyan egyszerre kell a fejünkbe tartani, és váltogatni, és közben végig tudatosítani azt, hogy a foton az valami furcsa, amit nem kis golyócska, de nem is hullám. A hullám viselkedésnek az alapvető ilyen szám paraméterei az a hullámhossz, ugye a frekvencia az egy az egybe kifejezhető a hullámhosszal. A részecske viselkedésnek meg inkább egy részecskének energiája van, impulzusa van. A kettő féle modellt azt összebékítik egyenletek. Ugye ez, hogy egy fotonnak az energiáját, azt a neki megfelelő és agyunkban elképzelt hullámnak a frekvenciája határozza meg, a foton impulzusát pedig a neki megfelelő és az agyunkban elképzelt hullám hullámhossza határozza meg. Tehát hogyha a fényt hullámnak képzeljük el, akkor lambdát társítunk hozzá, meg F-et. Ha a fényt az kis golyóskák sorozatának képzeljük el, de tudjuk róla, hogy ez fals, ez az egész, akkor pedig egy olyan kis golyócskának képzeljük el az egységnyi golyócskát, aminek az energiáját ez a képlet adja meg, az impulzusát meg ez a képlet adja meg. Miután ez ismert volt, tehát most ugye a 20-as években járunk, kb. 1920-as években, jött egy zseniális, abszolút meglepő és zseniális gondolat, semmiféle kísérleti előzménye nem volt, ez egyszerűen tényleg csak az volt, hogy valaki leült, távolba merett és így fantáziált. De Broglie-nak nevű francia fizikushoz fűződik ez 1923-ban. Következőt kérdést tette fel. Ha egyszer a fényről kiderül ez a teljesen érthetetlen, furcsa, kettős viselkedés, magyarul mostantól kezdve nem bírjuk elképzelni a fényt, hogy az micsoda, mert bizonyos kísérletekben úgy viselkedik, mint kis golyócska, bizonyos kísérletekben úgy viselkedik, mint hullám, akkor lehet, hogy amit mi golyócskának nézünk mindig, mondjuk egy biliárd golyó, annak a lényegének is csak egy része az, hogy golyócska, részecske. Hát, ha van olyan kísérlet, amiben az meg hullám. Tehát hát, ha ez a kettősség, ez nem csak a fényre igaz, hanem mindenre. Mindenre. Tehát amit eddig anyagi részecskéknek hittünk, Ez igaz mondjuk egy elektronra, vagy egy atomra is, vagy egy elefántra mondjuk. Bármire. Ez a hullám részecske kettősség, ez
minden anyagi tárgyra is igaz, amit úgy eddig úgy gondoltuk, hogy az olyan anyag. Tehát nem csak elektromágneses sugárzásra.
Először is, tehát kéne valami kísérlet, ahol ezt el lehet dönteni. Például egy elefántot rá kéne engedni egy rácsra, és megfigyelni, hogy tapasztalunk-e valami interferencia jelenséget, vagy elhajlást, vagy ilyesmit. Nem tapasztalunk, tehát itt már csődöt mond az egész. De azért nem lehetünk biztosak benne, hogy csődöt mond, mert például elektronokat nem bocsátottunk eddig még rácsra. Eszébe se jutott senkinek, mi történik akkor, mert a feltételezés is hülyeségnek tűnik, hogy rábocsátunk egy elektront egy rácsra, amiről tudjuk, hogy golyócska, és akkor itt valami ilyen lesz a végén, szóval hogy lesz ott egy olyan? A másik dolog, hogy egyáltalán ehhez valami, tehát ezzel valamit számolni lehessen, ahhoz ezekhez hasonló képleteket kéne gyártani. És akkor azt, de Broglie ebből indult ki. Tehát, hogyha egyszer valamit, egy elefántot, vagy egy elektront, vagy egy atomot hullámnak képzelünk el, akkor ha valaki ezt mondja, hogy elképzeljük hullámnak, akkor az a minimum elvárás az illetőtől, hogy megmondja, hogy mekkora egy elefánt hullám hossza, vagy egy elektroné. Tehát mekkora a hullám hossz. És akkor ez volt az ötlet. Hát, ha ez a képlet, ez igaz marad mindenre, nem csak fotonra, hanem elektronra is, és bármilyen tárgyra. Tehát feltételezés, a P egyenlő H per lambda képlet az igaz marad, és az írja le, ugye abban szerepel a hullámhossz, így explicite, tehát az írja le a hullámhosszot. Tehát a tárgyaknak a hullámhosszát az a képlet írja le a feltételezés szerint, hogy H per az impulzus. De hát tárgyak, itt a fotonnál nem tudtuk beírni az impulzus helyébe azt, hogy M-szer V, azért, mert a fotonnak nincsen tömege, tehát az a képlete az impulzusnak, az a fajta képlete, hogy M-szer V, ez a klasszikus képlete, az csődöt mond a fotonnál. Viszont egy anyagi pontnál, ami lassan mozog, ott ezt lehet alkalmazni, ugye, tehát nem relativisztikus képlet. Akkor ezt kapjuk. Hát, ha ez igaz, mi jön ki ebből? Ebből ki kéne jönni két dolognak. Az egyik az, hogy ki kéne jönni mondjuk az elefánt esetére valami extrémül furcsa számnak, ami megmagyarázza, hogy miért nem figyeltünk meg eddig interferencia jelenséget vele kapcsolatban. Egy, ez minimum elvárás. A másik, hogy ha behelyettesítjük az elektronnak az adatait, akkor meg ki kéne jönni valami olyan számnak, ami utána lehetővé teszi, hogy kísérletezzünk azzal a hullámhosszal. Mert különben csak egy érdekes, ilyen furcsa hipotézis marad ez az egész. Hát mondjuk nem tudom az elefánt az mennyi, mekkora tömegű, de mondjuk legyen egy ember, akinek 100 kg a tömege, csak azért, hogy egyszerű legyen szám, és 1 méter per szekundum sebességgel sétál. De Broglie feltételezése szerint, ha egy ember, 100 kilós ember 1 méter per szekundummal sétál, akkor van neki hullámhossza. Akkor egy hullám, aminek hullámhossza van. Mekkora ez a hullámhossz? A H az a Planck állandó. A H az rögtön megmagyarázza, hogy de Broglie feltételezése, hipotézise lehet igaz annak ellenére, hogy ezt sose látjuk elefántoknál, embereknél, stb. Mert ez a H, ez rettenetesen kicsi. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ide, hogyha beírjuk a számokat, akkor a
ennek a sétáló embernek a hullámhosszára az jön ki, hogy nagyságrendel, hogy mínusz, 10 a mínusz 36-on, 10 a mínusz 36-on méter. Ez az atom magnak a méreténél 20 nagyságrendel kisebb. De azt jelenti, hogy ahhoz, azt tudják, hogy hullám jelenségeket, elhajlást, interferenciát, már a fénynél megbeszéltük, fényelhajlást, olyan réseken lehet megfigyelni, amelyeknek a mérete az a lambdának, tehát a lambda nagyságrendjébe esik. Ezt még az optikának a legelején mondtam, hogy akkor lehet hullámnak tekinteni, akkor kell hullámnak tekinteni fényt, akkor kell a hullám viselkedést figyelembe venni, hogyha a tárgyak, amik a fény útjába kerülnek, tipikusan a méretük az összemérhető a lambdával, a hullámhosszal. Nincs ilyen tárgy, amit az ember elé tehetnénk, és ennyire pici, amin megfigyelhető lenne ez a bármiféle, tehát az ember mérete maga az rettentő sok nagyságrenddel nagyobb, mint ez. Tehát azt már akkor megértjük, hogy ez a meredek feltételezés, hogy az ember az egy hullám, az nem áll ellentmondásba azzal, hogy ezt miért nem tapasztaljuk sosem. De nézzük meg, hogy ez mit ad mondjuk elektronnál, ami mozogjon mondjuk 10 az ötödiken méter per szekundum sebességgel. Simán föl lehet gyorsítani ilyeneket, csak arra kell vigyázni, hogy a képlet akkor marad helyes, ugye, hogyha ez a fénysebességnél jóval kisebb, de hát ez kisebb három nagyságrenddel. Mert különben, ugye különben az van, hogy itt a relativisztikus képletet kell beírni az impulzusba, de azt most még nem kell. Akkor az elektronnak a hullámhosszára mi jön ki? 6,6-szer 10 a mínusz 34-en per elektron tömege az 10 a mínusz 30-on kb. Szor 10 az 5-en. Ugye ez itt 10 a mínusz 25-en. 10 a mínusz 25-en. A mínusz 34-en el van osztva 10 a mínusz 25-ennel, akkor az 6,6-szer 10 a mínusz 9-en méter. Ez már nem olyan meredek, ez 6,6 nanométer. Például nincs messze ez természetes kristályoknak a kristályokban az atomok távolságától. Az olyan 10 a mínusz 10-en, 10 a mínusz 9-en méter nagyságrendű, kristályokban a rácsállandó. Ez ahhoz közel van. Tehát ha van ebben a feltételezésben bármi, akkor lehetne olyan kísérleteket csinálni, hogy elektronokkal bombázni kristályt, és megfigyelni, hogy hogyan verődnek vissza, vagy hogyan szóródnak. Ha ez igaz lenne ez a feltételezés, akkor kéne tapasztalnunk, hogy elektronokkal, eddig az elektronokat kizárólag ilyen golyócskáknak képzeltük el, semmiféle hullám képzetünk nem társult hozzá, akkor azt kéne tapasztalnunk, hogy bizonyos, tehát hogyha itt megnéznénk egy ernyőképen, hogy hogyan szóródik a kristályon ez a sok-sok elektron, akkor nem valami ilyesmi, hanem mit tudom én, ilyen bizonyos irányokban maximumoknak kell lenni, ami ilyen interferencia maximumnak felel meg. És ráadásul stimmelni kell számszerűen is, hogy ennek a képletnek, ismerve a kristálynak a rácsállandóját, a D-t, és most már, hogyha ez a képlet tényleg jól működik, a lambdáját az elektronoknak, ki tudjuk számolni, hogy hol kell lenni ezeknek a maximumoknak. És az a helyzet, hogy tényleg ezt csinálja az elektron. Ez nem is jutott eszébe igazából senkinek ezt kísérletileg ellenőrizni, de ez le van írva a könyvben elég jól, hogy Davison, Germer, két amerikai fizikus teljesen mást akartak mérni, és ilyen véletlen mellékkörülmény, vagy mellék eredménye lett a kísérletüknek, nikkel, ilyen kristályon figyelték az elektronok szórását, hogy ezt tapasztalták, és utána aztán számszerűen is teljesen jól stimmelt a dolog. Úgyhogy De Broglie
Hát azt lehet mondani, hogy, ilyen egzotikus elméletgyártónak volt tekintve egészen eddig, 1927-ig, és ezután pár évvel rögtön Nobel-díjat kapott. Szóval ennek a de Broglie-féle hullámképnek, vagy, ötletnek az egyik nagy győzelme, vagy szóval az egyik dolog, amit itt tényleg nagyon-nagyon fantasztikus, az az, hogy kiderült, hogy igaz, ami nagyon meglepő, tényleg az elektronok azok hullámok is. Ezután már számos olyan kísérlet, tehát ez egy véletlen kísérlet volt, utána már célzott kísérletek következtek. Akkor az atomok is hullámok? Szóval akkor most ne elektronnal bombázzunk egy kristályt, hanem atomokkal. Azok a jó nagyok. Vagy alfa részecskék, vagy bármivel. Minden részecske, ahol ez a kiszámolt hullámhossz, ez észszerűen viszonyult az alkalmazott rácshoz, rács méretéhez, tapasztalták az elhajlási képet. Tehát egyik dolog az, hogy igaz. Másik dolog, hogy ráadásul meg is magyarázta tehát ez a kísérleti eredmény, megmagyarázta bornak a negyedik feltételét. Tehát Bohr negyedik posztulátumát, megmagyarázza. Bohrnak ez a negyedik posztulátuma, tehát ez, hogy M-szer V-szer R, ez legyen egyenlő a H vonás egész számú többszörösére, ennek a miért kérdésre a csakot tudta csak mondani. Tehát csak, mert működik. Ebből jön ki a helyes végeredmény. Szóval csak ezt tudta mondani. De most, hogy az elektronokat már nem golyócskáknak tekintjük, ami körbe-körbe szalad egy körpályán, hanem kiderül, hogy hullám is, most már rögtön el lehet gondolkozni, hogy milyen hullámot kell ide elképzelni stabil pályákon, tehát milyen hullámokat kell ide társítani az agyunkban egy elektronhoz, ami megy egy körpályán, hogyha azt akarjuk, hogy az a kép az egy olyan stabil hullámkép legyen, stacionárius hullám legyen magyarul, tehát olyan, ami csak úgy kibelüktet, de nem megy errefelé. Tehát álló hullámkép az a válasz. Tehát olyan hullámot kell ide rámérnünk, amire olyan a rajz, hogy a pályának a kerülete az pont a hullámhossznak egész számú többszöröse legyen. Mert akkor az egy ilyen szép stacionárius képet ad. Egy ilyen körbe fordul, vagy jutás után épp ugyanabban a pontban jutunk vissza. Ugye minden más sugáron, ahol ez nem teljesül, ott olyan rondább lesz a hullámkép, mert ott egy másik vonal, másik pontba kerülünk vissza egy körbejutás után. Körbefordulás után. Tehát de Broglie-nak az ötlete alapján a stacionárius pályákra adódik egy feltétel. A feltétel az az, hogy a 2R-szer pi, a körnek a kerülete, az legyen a hullámhossznak egész számú többszöröse. Hullámhossznak egész számú többszöröse. De a hullámhosszat, azt most már tudjuk, azt de Broglie képletének megfelelően ez köti össze az impulzusa, hogy H per impulzus, H per M-szer V. És ha megnézik, akkor ez rögtön egy lépés után átszorzunk M-szer V-vel, meg elosztunk 2 pi-vel. Pontosan azt a Bohr feltételt, a negyedik Bohr posztulátumot adta vissza, amit Bohr nem tudott megindokolni a hullámkép nélkül, csak úgy mondta, hogy csak, mert ez működik. De itt egy lépéssel jobban meg tudjuk indokolni ezzel a hullámképpel. Itt még nagyon sok minden lenne, tehát az a helyzet, hogy az feltétlenül olvassák el a Hudson Nelson könyvben, és arra már nem jutott időnk sajnos, hogy tehát az ilyen nagyon alapvető fogalmakat, és fontosak és érdekesek, a Heisenberg féle határozatlansági reláció című pontot, ez nagyon fontos, nagyon fontos, és a Schrödinger egyenlet, tehát mert tulajdonképpen most, hogy kijelentjük azt, hogy minden az egy hullám, az elektron is, az atomok is, meg a makroszkopikus tárgyak is hullámnak feltethetők meg, kell egy egyenlet, ami ennek a hullámnak a viselkedését leírja. Időben hogyan bomlik ki ez a hullám a térben? Hogyan reagál ez a hullám valamilyen behatásra, valamilyen erőre? Tehát ami a Newton, mechanikában a Newton törvények, hogy F=mc rá, hogyan reagál egy test arra, hogyha erőt fejtünk ki rá, az a hullámnak tekintett részecskék világában a Schrödinger egyenlet. Hogyan reagál egy elektron, amit egy hullám ír le, egy hullám függvény ír le, ez a hullám függvény, ez psi-vel van jelölve, és hullám függvény az azt jelenti, hogy a helynek és az időnek a függvénye. Hogyha emlékeznek, hullámtan az volt a múlt fél évben. A hullám az olyan, hogy szerepel benne a hely koordináta is, meg az idő koordináta is. Ennek a viselkedését írja le, ha valamilyen hatás éri azt az adott részecskét, aminek ez a függvény írja le az egészét. Tehát még egyszer, úgy, ahogyan a newtoni mechanika az mondjuk abban a hely-idő függvény az megadta egy részecskének a pozícióját, és annak, hogy az hogyan változik az a hely-idő függvény, hogyan megy a részecske és hogyan gyorsul, azt írta le Newton második törvénye. Itt a részecskét egy hullám függvény írja le, és hogy ez hogyan változik időben, az pedig a Schrödinger egyenlet adja meg. Erről is olvassák el a könyvben, ami le van írva. A maradék pár percben meg inkább azt mondanám el, hogy akkor milyen furcsaság, tehát hogy akkor ezek szerint az elektronra is igaz-e az a furcsaság, meg az atomokra is igaz-e az a furcsaság, hogy se hullámnak, se kis golyóskának nem szabad elképzelni őket, mert a fényre igaz volt. És kiderül, hogy igen, igaz. Tehát például hogyha a kétréses kísérletet, ez ténylegesen lejátszott kísérlet, tehát amit itt hivatkozok, az tényleg lefolytatott kísérlet, vagy atomokkal folytatjuk le a kísérletet, akkor a következőt tapasztaljuk. Tehát itt van egy rés, tudnék, ez rendkívül meglepő a kísérlet, hogyha ragaszkodunk ahhoz, hogy az elektronokat kis golyócskának képzeljük el. Tehát a végén odáig akarok eljutni az óra végén, hogy ettől a képtől, tehát hogy megértsék, hogy ettől a képtől el kell rugaszkodni, el kell szabadulni. Nem szabad kis golyócskának elképzelni az elektront, mert nem az. De hullámnak se tudjuk elképzelni, hogy valami hullámzik, mert bizonyos szempontból az sem igaz. Tehát a következő a kísérlet. Valahogyan föl kell rajzolnom az elektront, ezért rajzolok ilyen kis golyócskának kinéző kis szimbólumot, de nem lesz jó ez a szimbólum. Tehát valahogyan így jönnek az elektronok. Itt van két rés. Mondjuk egyelőre csak az egyik van nyitva. Ezen átmennek az elektronok, egymás után szépen átmennek. Itt meg van egy detektorsor, amivel lehet azt érzékelni, hogy hova csapódik be. Sok-sok pixelből áll a detektor, és minden kis pixel az megjegyzi, hogyha oda becsapódott egy elektron. Becsapódik mondjuk ide.
Jön a következő elektron, az becsapódik mondjuk ide. Jön a harmadik elektron, az becsapódik mondjuk megint ide. És így tovább, becsapódik 1 millió elektron, akkor itt kirajzolódik egy ilyen eloszlási kép, mondjuk egy valamilyen ilyesmi eloszlási kép. Hát ezzel szemben van a maximuma, tehát valahogy így próbálom rajzolni. Bocs, ezt majd egy kicsit itt módosítom, ezt egy kicsit közelebb viszem. Tehát, bocs, ezzel szemben van a maximum, ott lesz a legtöbb becsapódás, de egy kicsit így félre is csapódnak elektronok. Ezt a Heisenberg-féle határozatlansági rációból meg lehet érteni, hogy miért. De tényleg ezt tapasztalják kísérletileg. Mellesleg, hogyha nem ide tesszük a detektort, hanem ide tesszük rögtön a rés mögé, ott is minden egyes elektron okoz egy ilyen becsapódást. Egy felvillanást mondjuk. Mi van akkor, hogyha csak ezt a rést használjuk? Hasonló, sok-sok-sok-sok elektron ide becsapódik, kirajzolódik egy másik ilyen kép. Ennek meg ezzel a réssel szemben lesz a maximum. Idáig még lehetett elképzelni az elektronokat golyócskaként is, mert jönnek az elektronok, kis golyócskák, mit tudom, ágyúgolyók ilyen lyukon így átmennek, és akkor ott kicsit így szétszóródnak, becsapódnak egyenként. Golyócskaként lehetett elképzelni. Ha magát a képnek az egészét nézzük, tehát nem törődünk azzal, hogy ez ilyen pöttyökből, felvillanásokból állt össze, hanem a végeredményt nézzük, akkor hullámnak is el lehet képzelni az elektront, mert bejött egy hullám, ami egy résen így elhajlott. Mind a két modell szépen működik a fejünkben. Ha kinyitjuk mind a két rést, akkor azt várjuk, hogy ha a golyócska modell igaz, akkor itt bejön egy elektron, aztán vagy itt halad át a résen, vagy itt halad át a résen, és eredőben ugye ez a két eloszlási görbe összeadódik, mert itt 2×16-on elektron beküldve pont vagy ez a statisztikusan, vagy ez a görbe valósul meg eredőben a kettő összege. Ha a golyócska kép igaz, akkor ezt a szaggatottat kell látnunk. Ha a hullám kép az igaz, az elektron ez egy hullám, akkor itt ide jön, mint egy hullám, mind a két résen átmegy, az a hullám, és itt valami ilyesmi interferencia képet kell tapasztalnunk, ha hullám. Tehát vagy a sárgát mérjük ki, vagy a pirosat mérjük ki. A kettő egyértelműen eldönti, hogy részecskének kell elképzelni az elektron golyónak, vagy hullámnak, mint a víz hullámzás. Kimérték, tehát ha megcsináljuk egy kísérletet, a piros, az igaz. Tehát ezt tapasztaljuk. Tehát a részecske modell, tehát az, hogy golyónak elképzelni az elektront, az ezek szerint biztos nem jó, mert valahogyan mind a két rést egyszerre látja, egyszerre áthalad, egy elektron jön. Tehát úgy zajlik a kísérlet a következőképpen zajlik. Egyenként jönnek az elektronok. Jön egy kis elektron, amit most már végképp nem tudunk minek elképzelni, átmegy itt valahogy, nem tudjuk hogy, és utána lesznek olyan helyek, ahova soha nem csapódik be egy elektron se. Itt például nem csapódik be sose. Ha ki van nyitva csak az egyik rés, oda sokszor csapódik be. Ha csak a másik rés van kinyitva, sokszor csapódik be. Ha mind a két rés nyitva van, soha nem csapódik be. Vannak olyan helyek, ahova sok becsapódik. Tehát küldjük egymás utának is, nem tudjuk hogyan elképzelni elektronokat. Van ahova egy se csapódik be, van ahova sok becsapódik. Csak az a baj, hogy a hullámkép se működik igazán. Azt meg úgy lehet eldönteni, hogy nem működik, vagy úgy lehet megállapítani, hogy
a hullámképet, akkor csak úgy tudjuk elképzelni, hogy itt jött a kis golyócska, mondjuk, akkor itt már itt hullám, tehát úgy szétterjedt valahogyan, itt meg megint golyócska, mert ott becsapódott egy helyre. Tehát nem ilyen szépen, nem úgy épül föl ez az interferencia kép soha, hogy így
lőjük be az elektronokat, az első elektron egy ilyen halvány elhajlási képet hoz létre, a következő egy kicsit erősebbet, nem, pontonként. Az első elektron ide csapódik, a második ide, a harmadik is ide, a negyedik is ide, ide soha semmi, az ötödik az ide, és itt tovább. Tehát pontonként épül föl.
Tehát mégiscsak ez a részecske kép se, teljesen hamis, de itt furcsaság történik. Itt nem tudjuk, hogy hogyan lehet az, hogyha golyónak képzeljük el, akkor hogy megy itt át egyszerre mind a két helyen.
Tehát akkor most csináljuk azt, hogy ide teszünk két detektort csak,
hogy jól kitolunk vele.
Tehát ide teszünk két detektort,
mert hogyha itt valahogyan az történik, hogy az elektron valahogy itt megérezte azt, hogy itt van egy ilyen ernyő, ahol ő neki tudnia kell ezt a távolságot, mert annak megfelelően rajzolja ki ezt a képet, akkor itt valahogy így egyszerre egy fél elektron itt is, meg itt is áthalad. Ezt itt ennek a nyomára lehet bukkanni azzal, hogy itt ide teszünk egy detektort, meg ide. Megcsináljuk a kísérletet, akkor azt tapasztaljuk, hogy nem, soha. Mindig csak az egyik detektor fog megszólalni. Tehát a hullám modell sem működik ilyen szempontból. Meg a részecske modell sem működik. Vagy egyformán működnek. Tehát az fejünkben egyáltalán nem tudom, hogy mit kell társítani az elektronhoz, de minden esetre a kirajzolódó kép az a hullám modellnek megfelelő, de pontonként rajzolódik ki. Mint hogyha golyók csapódnának be, de a golyók tudják, hogy ide nem szabad becsapódni, mint ide. Ugyanezt a kísérletet nem csak elektronnal, hanem elektromágneses hullámmal, fénnyel is le lehet játszani, úgy, hogyha a fénynek az intenzitását nagyon lebutítjuk, tehát annyira lecsökkentjük az intenzitást, hogy ki lehet számolni, hogy már csak egy foton legyen egyszerre itt ebben a térfogatban, akkor is ezt tapasztaljuk. A fotonnál is ugyanez van, hogy pontonként vannak ezek a felvillanások, statisztikailag rajzolják ki a képet, de statisztikailag egy ilyen csíkos képet rajzolnak ki. Tehát azt sem tudjuk elképzelni se golyócskaként, se hullámként. Bocs, túl léptem. Jó, tehát a maradékot meg majd a könyvben olvassák már el, és azt nem fogom kérdezni, persze vizsgálom. Jó, köszönöm.